91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Helyzetelemzést és segítségkérő listát kért a magyar kormány a Parajdi katasztrófával kapcsolatban Píró Barna Botont Hargita megyei tanácselnöktől, akit Budapesten fogadott Orbán Viktor. A miniszterelnök a Facebook oldalára feltett videóban azt mondta, így látható lesz, mi az, amiben a magyar kormány kiegészítendő a román kabinet munkáját, segítséget tud nyújtani a magyaroknak. Mindenki úgy érzi, hogy a magyar világ egy darabja került veszélybe, méghozzá úgy tűnik végveszélybe, fogalmazott a kormányfő. Böjte Csaba Ferenc szerzetes a remény fontosságára hívta fel a figyelmet a közmédia és az Ökumenikus Segélyszervezet Összefogás Székelyföldért címmel meghirdetett közös adománygyűjtésén, amelyen délig több mint 44 millió forint gyűlt össze. Böjte Csaba azt mondta, jókedvel, derűvel sokkal könnyebb elvégezni még a nehéz feladatokat is, ezért a bajba jutottaknak is azt üzente, próbáljanak meg reményeltelve nekiállni a rekonstrukciós munkáknak. A katolikus Karitász is adománygyűjtést hirdetett. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal segíthetjük a károsultakat, illetve online adományozásra és banki utalásra is lehetőség van. Épülhet a reptéri gyorsasút, valamint az új kargó repülőtér, jelentette be tegnap a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton arról számolt be, mindkét beruházás koncessziós formában valósulhat meg, előbbi 1 milliárd, utóbbi 400 millió és 1 milliárd euró közötti értékben. Hozzátette, a pályázatokat fél éven belül kiírják. Azt is közölte, a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsasút másik végállomása a nyugati pályaudvaron lenne, a beruházás a meglévő vasúti szárnyvonalakba kötné be a reptéri gyorsasutat. Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részlegét a Siemens Energy, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Így az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése. Szijjártó Péter arról számolt be, a Siemens áthidaló megoldásként döntött a székhely áthelyezésről, miután így az előző berlini kormány engedélyének hiányában a magyar hatóságok dönthetnek a felhasználásról. Csak lassú gazdasági bővülésre számít Magyarországon a következő években az OECD. A szervezet strukturális reformokat szorgalmaz az érdemi növekedéshez. A gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet előrejelzése alapján idén 0,9, jövőre 2,4%-os GDP bővülés valószínű Magyarországon. A növekedés motorját a reálbérek emelkedésével az élénkülő lakossági fogyasztás adhatja. A főpolgármester szerint vissza kell szerezni a főváros pénzét a kormánytól, ki kell állni a városért és véget kell vetni a Budapest ellenes politikának. Karácsony Gergely megerősítette, első figyelmeztetésként pénteken 10 percre leáll a közösségi közlekedés a fővárosban. Azt is közölte, ülésezett a likviditási munkacsoport, amelynek feladata, hogy áttekintse az összes számlát. A szakszervezetek és partnereik az egyeztetésen is megerősítették, hogy sztrájkbizottság alakul. A Fidesz-KDNP budapesti képviselőcsoportjának vezetője átvilágítaná a főváros költségvetését 2019-ig visszamenőleg. Szentkirályi Alexandra erről a főpolgármester által kezdeményezett egyeztetés után beszélt. A pünkösdi hosszú hétvége foglalásainak régiós összesítéséből kiderült, hogy a magyarok körében a Balaton térsége számít a legnépszerűbb hazai turisztikai régiónak. Az összes foglalás mintegy negyede a magyar tenger térségébe szól a szállás.hu szálláskereső portál adatai szerint. A városok között Siófok vezeti a toplistát, amelyet Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred követnek. Az Axiom 4 nemzetközi űrmisszió legkorább a június 10-én, közép-európai idő szerint 14 óra 22 perckor indulhat el a floridai Kennedy űrközpontból a nemzetközi űrállomásra Kapu Tibor magyar kutató űrhajóssal a fedélzetén, hangzott el a küldetésről tartott tájékoztatón. A legénység tagjainak részvételével rendezett eseményen Kapu Tibor elmondta, elképesztő megtiszteltetésnek tartja, hogy a magyarokat képviselheti a világűrben. Bulgária teljesíti azokat a kritériumokat, amelyek alapján január 1-én 21. országként csatlakozhat az euróövezethez, közölt az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint Bulgária teljesíti a 4 nominális konvergencia kritériumot, amelyek célja annak biztosítása, hogy egy ország készen álljon az euró bevezetésére, és gazdasága kellően felkészült legyen erre. Végül az időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a fölénk érkező szaharai por miatt szűrtebb lehet a napsütés, csapadék nem várható. A szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 16-18, napközben aztán 33-34 fok körül alakul. Magas középhőmérsékletre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Holnap Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnokvár megyében, pénteken pedig már Békésben is 27 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Kránic Mihály professzor, a beszélgető társam. A Városmajor utcában régóta látom az emléktábláját Ervin Gábor katolikus papnak, aki 1944. decemberében azt hiszem szenvedett vértanú halált, és Kránic Mihály, szeretném, hogyha elmondaná, hogy ki is ő, és mi az a különleges életút, amely egyedülállóvá teszi a 20. században ezt a fiatal vértanút.
Valóban, pontosan így van, ahogy említetted, mert fel is kell mutatnunk a hitnek azokat a tanúit, akik mindig is az egyházat jellemezték, és hogy korunkban is vannak ilyenek. Jól lehet, méltatlanul elfeledkeztek Ervin Gáborról, és ezt nem csak az egyháziak mondják, hanem külső fórum, tehát például a filozofusok. Hanák Tibor 1984-ben Ervin Gábor halálának 40. évfordulóján Bécsből a Menóra című lapban emlékezik meg Ervin Gáborról, és említi ezt a felejtést, de tulajdonképpen előbb-utóbb azért mindenre fény derül, és ez történt Ervin Gábor esetében is. Itt tulajdonképpen az ő keresztfiára kell utalnunk, Fischer Jánosra, akinek az édesapja a második világháborút követően, miután házukat lebombázták a Rózsadombon, mégiscsak megtalálta fiának a keresztlevelét sértetlenül, amire hát rá volt írva, hogy Krisztián Rafael keresztelte Fischer Jánost, aki egyébként nem sokára majd boldog lesz, a Hét Ferencesben ő is benne van, és a keresztapa pedig Ervin Gábor. Tehát ennek a Fischer családnak jó kapcsolatai voltak a papokkal, magával az egyházzal, és amikor már Fischer János hát idősebb is volt, és bizony családfog kutatásokba kezdett, akkor gondolta, hogy hát kicsoda is volt az ő keresztapja.
És ez a vészkorszak idején történt ez a keresztelés?
Mondhatnánk, hogy akkor is, 1941-ben, tehát Fischer János 3 éves volt Ervin Gábor halála idejében, de egészen biztos, hogy volt a kezében, hiszen ilyenkor a keresztapának, a keresztszülőnek a kezébe adják a gyermeket. És ezt követően pedig, a családfakutatást követően Fischer János egy konferenciát szervezett Ervin Gábor születésének 100. évfordulójára 2012-ben az ELTE-n.
Ugyan Fischer János.
Ő nem közéleti személyiség, hát a Richternél dolgozik, most már nyugdíjas, hiszen benne van pontosan ebben a korban, hogy 84 éves. Ugye 80 évvel ezelőtt voltak ezek a sajnálatos események, amikor a vészkorszak idején a magyar nyilasok a Dunába lőtték Ervin Gábort, és édesanyját tegyük hozzá, ne feledkezzünk el róla sem, Bruce Tilonáról. Tehát 2012-ben egy konferencia volt az ELTE-n, ez teljesen egyházi szervezéstől függetlenül, amikor itt emléket állítottak a filozófus papnak.
Lehet, hogy akkor született az az emléktábla is a Városmajor utcában, vagy ez hívta fel a figyelmet az ő otthonukra.
Igen, ebben az esztendben én áldottam meg ezt az emléktáblát, és a konferencián is be tudtam mutatni az ő pedagógiai munkásságát. Mert egy átfogó előadás sorozat volt akkor az ELTE-n, a filozófiai tanszéken, és hát ezt követően is én is azonnal érzékeltem, hogy hát itt egy páratlan tehetséges és helytálló papról van szó, akiről egyébként így jó magam a papszentelésem idején értesültem és hallottam. Ugyanis az általános iskolai osztályfőnök nőm, Makádi Margit néni, Ervin Gábor tanítványa volt. A Szálvátor intézetben, ez a Huba utcában van, ott volt tanítónő, képző és kereskedelmi iskola, a szalvatoriánusok tartották ezt fent, és amikor felszenteltek, akkor Margit néni kezembe adott egy könyvet, megkérdezve, hogy hallottam-e Ervin Gábor nevét, mondtam, hogy nem, és azt mondta, hogy ezek a beszédeinek a gyűjteménye, ez nekem pedagógiai életem vezérfonala volt. Hát használd valamire, hogyha tudod. Úgyhogy először így értesültem Ervin Gábor személyéről, és utána a bizonyos konferencia a születése 100. évfordulójára pedig ahhoz is vezetett, hogy a különböző műveit kezdtem beszerezni. És kiderült, hogy a papnövendékek Magyar Egyházi Irodalmi Iskolája 100. évfordulóján 1931-ben aha, egy gyűjteményes kötetben köszöntötték ezt az intézményt, püspökök, miniszterek, Sík Sándor, Tóth Tihamér, Sütz Antal, és még sorolhatnám, hogy kik. És ott van egy másodéves papnövendéknek az írása is, Ervin Gáboré, aki még 20 évesen volt, a tanulmánya címe Széchenyi vallásossága. És ez bekerült ebbe a gyűjteménybe 1931-ben. Ugye 12-ben született, tehát még nem volt 20 éves valójában, de már akkor hat nyelven beszélt. A pieristáknál végzett, a levéltárat én gondosan átkutattam. Minden majdnem évről van valami bejegyzés a tanári évkönyvekben róla, mert pályázatokat adott be, önképzőköröket vezetett, és a pierista atyák minősítették is a tanítványokat, tehát nem csak úgy, hogy ötös, egyébként jeles volt minden bizonyítványa, egyedül tornából, testnevelésből volt négyese, de minősítették, hogy hogyan dolgozott az illető, és még egy évet az érettségi után, és ez most derült csak ki, magántanulóként beiratkozott az akkori Pázmány Péter Magyar Király Tudomány Egyetemre, a hittudományi karra, és mivel még nem volt lekötve, ezért a bölcsészeti tanulmányokat is végezhetett. Tehát Paul Rákost és egyéb szerzőket is hallgathatott, majd pedig 1930-ban Esztergomban jelentkezett, és Seridi Justinian felvette. Erről egy képeslap tanúskodik korábbi osztálytársának, Hajos Györgynek, aki egyébként pieristának jelentkezett, írja, hogy ő eminenciája kegyesen felvett. És még azt is előre vetítették, hogy majd, tehát 1930-ban vagyunk, ősszel a Prohászka utcában folytathatom tanulmányaimat, ez azt jelenti, hogy ez a központi szeminárium. Tehát növendékünk volt, egy szent életű növendékünk volt, aki két lábbal járt a földön, és gyorsan hadd mondjam el, hogy tagja volt a Magyar Filozófiai Társaságnak, tagja volt a Magyar Pszichológiai Társaságnak, tagja volt a Magyar Teológiai Aquinai Szent Tamás Társaságnak. 10 évet volt pap, 34-ben szentelték fel, 44-ben ölték meg. Tehát 10 évet volt pap, minden felszólalása megvan a Magyar Filozófiai Társaságnak a honlapján.
Jegyzőkönyvekben,
a Pszichológiai Társaság pedig a Magyar Pszichológiai Szemlében, hát már halála után korábban be volt tördelve egy cikke, de 47-ben jelentette meg az Oktatás Sikere című írását. És ennek az volt az alcíme, hogy lányok tanításának a módszere. Tehát ő a szondi tesztet el is végeztette a tanítványaival, tehát főiskolai szinten tanított, és akkor még hadd tegyem hozzá, hogy 1934-ben szentelték pappá, egy hónapig szomoron volt káplán, ezt is most az alapos kutatások az esztergomi levéltárban tárták fel, majd Egy hónap után áttették Budaörsre, és ott 2 évig volt, ott 143 gyereket keresztelt meg, ahogy ez az anyakönyvekben benne van. Ez alatt írta meg a doktori dolgozatát, amelynek a címe is, meg a tematikája is rendkívül tanúságos, és a ma emberének is szól. Az emberi természet sebei és gyógyulásuk. Tehát Akvinói Szent Tamásnál tegyük hozzá, tehát Ervin Gábor ugye csicanta és neotomista teológus volt, de akkor ez volt az egyháznak a teológiája. Garrigou Lagrange az Angelikumban tanított, domokos szerzetesként, díszdoktora volt a Pázmány Tudomány Egyetemnek, és ő volt a igazi lelkimestere Ervin Gábornak, akihez egyébként már papként szeretett volna egy pár hónapra egy pályázattal kimenni, egy állami ösztöndíjat szeretett volna elnyerni, de ezt végül nem ő kapta meg. Egyébként lehet, hogy ebben már, és ezt még nem mondtam, zsidó származása is szerepet játszott. Tehát édesapja bankigazgató volt, volt 2 bátyja, Pál és László. Pál ügyvéd volt, László pedig egy textilkereskedő, és amikor a családnak Ervin Gábor gimnazistaként elmondta, hogy pap szeretne lenni, hát édesapja, aki erdélyi származású volt, kicsit olyan nyersen fogalmazott, hogy micsoda, mi vagy te, Hamlet? Tehát inkább vállalkozzál, és hogy ne ilyen ostobaságokon járjon az eszed.
Azt hiszem 19-ben keresztelkedett ki az egész család egyébként, valahogy a kommun után, ugye?
Igen, és ennek a okmányai megvannak a belvárosi templomban, itt pesti oldalon. Tehát, de nem annyira a zsidók elnyomása motiválta ezt a döntést, hanem egyszerűen akkor volt egy ilyen szándék, de már korábban is, hogy integrálódjanak a magyar néphez, és valójában ez vezetett ide.
Nagyon érdekes, hogy nagyjából ez a korosztály volt, Szedő Dénes is ez a korosztály volt, kicsit idősebb Sík Sándor, Szerb Antal, tehát rengeteg, nagyon sok Radnóti Miklós, olyan zsidó származású értelmiségi volt ebben az időszakban, akik gazdagították nagyon sokban a magyar katolikus szellemiséget.
Mert magyarok is voltak. Tehát azonosultak a történelemmel, az irodalommal, a művészettel, és a képességük, tehetségük pedig lehetővé tette, hogy ezt ki is bontakoztassák. Tehát így Ervin Gábor is, tehát kezdve a gimnáziumi idejétől, egészen átívelve az egyetemig, utána egyszerűen, hát nem is az, hogy berobbant, de tulajdonképpen belépett abba a szellemi környezetbe, amely akkor a magyar értelmiséget és szellemiséget jelentette.
És nagyon korszerű volt, hogy a Szondi teszt és pszichológia, amelyek az egyházban majd a zsinat után nyernek létjogosultságot, tehát megelőzte korát.
Igen, és valójában őt a jezsuiták is felfedezték. Tehát ők, akiknek van szemük arra, hogy kiben milyen tehetség rejtőzik, tehát Banga Béla munkatársa volt. 1940-ben, amikor Banga Béla meghalt, a magyar kultúra hasábjain, aminek egyébként munkatársa volt Ervin Gábor, ő búcsúztatta Bangát, tehát ő fiatalon 60 évesen hunyt el. Ervin Gábornak akkor még adatott plusz 4 év, tehát 1940-ben hivatás és áldozat volt a címe ennek a búcsúztatónak. Tehát nagyon sok folyóiratban, akár szerzetesi labban, Ferenceseknél például az Athénaiumban, a Újkorban, Új Szóban, említettem a pszichológiai szemlét, jelentek meg írásai, de önálló művei is voltak, lelki gyakorlatos könyve volt, Mutasd meg nekünk az atyát, bérmálkozzóknak és bérmálkozottaknak egyaránt állított össze egy kis könyvet. Ezek mind a Kordakianónál jelentek meg. Tehát a jezsuitáknál, Kecskeméten. Úgyhogy így ismert volt az ő mondjuk ilyen irodalmi, lelki és tudományos tevékenysége, amelyek könyveket ugye recenzáltak a különböző lapok is. Igen. Tehát így még inkább.
Tehát nagyon jelen volt a tudományos életben, és akkor vészkorszak közelettével milyen nagy döntést kellett meghoznia, hogy aztán vértanú legyen.
Igen, tehát a 40-es évek elején létrejött a Szent Kereszt Egyesület. Ennek Apor Vilmos volt az elnöke, és hát a zsidókat mentették. Ervin Pál volt a titkára, a bátyja. De az utolsó évben, 43-ban átvette Ervin Gábor a munkát, tulajdonképpen a bátyjától, és a legszorosabb kapcsolatban volt Apor Vilmos, Angelo Rottával, Wallenberggel, nagykövetekkel, a saját lakásában is bújtatott zsidókat, és abban a házban, ugye másokat is erre rábeszélve, ahol ő a Maros utca 44-ben lakott.
Igen,
és
rosszul mondtam Városmer utcát, mondtam Maros utca, igen.
És a pesti oldalon is. A pesti oldalon is. Tehát őt azért észrevették, figyelték, és hát ami, hogy így fogalmazzak, az életnek egy nagyon nagy felkiáltójele, meg kérdőjele is, hogy ugyanabban a Városmajorban ott volt Kun András Minorita,
Kun Páter,
aki a Városmajori templomban is misézett, ahol egyébként Ervin Gábor is misézett. Tehát egy szent és egy ördögfióka, úgy szólván, egymás mellett. Tehát az ottani plébános is sajnos kicsit ilyen nyilas érzelmű volt, de Ervin Gábor a reverendájára például felvarta a sárga csillagot, amire nem voltak kötelezettek a katolizált zsidószármazású papok.
Mint hogyha azt olvasna volna valahol, hogy egyszerűen az édesanyja akra kötelező volt, hogy azra viselje a sárga csillagot, és az édesanyjához való szeretete, hűsége is erre sarkalta.
Igen, pontosan, és mikor az utcán látta, hogy sorstársait viszik el, akkor odaszólt, hogy engedjék el az embereket, és hát ez ugye felbosszantotta a másik oldalt, úgyhogy letartóztatták, bár szabadon engedték, de azt követően utána egyszer csak a lakására törtek, és őt és édesanyját a Kapás utcai nyilasszékházba vitték. Volt egy keresztút Ervin Gábor emlékére, éppen a említett Maros utcai háztól egészen a Dunapartig, és akkor lehettem én is a Kapás utcai volt nyilas székház légópincéjében. Hát döbbenetes élmény volt, hogy azt gondolom a lépcsőkön vitték őt le és édesanyját, amilyen jó magam és mások is ugye lementünk oda, és ott imádkozhattunk, ahol ők is imádkoztak. A Magyar Katolikus Lexikon szerint, amelynek anyagát Hetényi Varga Károly állította össze, beszámol arról, hogy megkorbácsolták őket. Tehát milyen fizikai bántalmazásban részesülhettek, ha ez maradt fent róluk.
Melyik az a nyilas székház, a Kapás utcai orvosi rendelőt ismerem, ott az épület, a Margit körút fele, vagy pedig tovább a vár fele?
Inkább a Margit körút felé, tehát egy lakóháznak tulajdonképpen a pincébe kellett lemenni. Az önkormányzat megnyitotta ez alkalommal, ezt a lehetőséget megadták a keresztút járóknak, akik méltósággal vonultak végig a Szélkálmán téren egészen a Dunapartig, ahol egyébként március elején Erdő Péter bíboros úr megkérdette a boldogálhatás elkezdését, annak egyházmegyei szakaszát. Tehát most kezdik egy kicsit az emberek is megismerni, hogy ki is élt közöttünk, és többen magukénak vallják. Tehát kezdve mi, a hittudományi kar, hiszen itt volt hallgatónk, a központi szeminárium, hiszen a papi életét ott alakította, formálta ki, a Salvator intézet, ahol 7 évig volt hittanár, a Patrona Hungarie, ahol 1 évig volt hittanár, illetve utolsó évében, de ezt is hozzá kell tenni, hogy az nem volt sikeres számára, hiszen egy főiskolai szintről egy
kamaszlányokkal
pontosan kellett utána foglalkoznia, akikkel még gondja baja is volt. Uh-huh. Tehát még kapott feljelentést is a prímásnál, és megvan a védekező levele is. Uh-huh. És ez is hozzátartozik az igazsághoz. Ugye valaki mondta, hogy nem szeretem a részleges történelmet. Tehát, és gondolkodott azon is, hogy elhagyja az országot. Tehát a Westminsteri Egyházmegyében megvan a feljegyzés róla, hogy oda próbált jelentkezni, hiszen kiválóan tudott angolul. De jól tudjuk, hogy Brenner János is elment a határig, hogy kimenjen. És ott megfordult, hogy itt élned, halnod kell, és visszajött. Hát ugyanígy Ervin Gáborban is, hogy kimegy, kimenekül. Tehát az a légkör, nem tudjuk elképzelni, hogy milyen feszültségben éltek itt az emberek, zsidó testvéreinket is, ugye. Ez nagyon feszélyezte. De maradt, és minden erejét a Szent Kereszt Egyesület munkájába fektette be, és hát nagyon sok mindenkit megmentett. A magyarok között, ugye az embermentők listáján ő rajta is van. Ezt sem tudtuk például korábban. A Jadvesenbe azért nem kerülhet, bár ott lenne a helye, mert ő maga is zsidó származású volt. Igen. Tehát az a nem zsidó származású embermentőkre vonatkozik. Tehát most, aki csak hall Ervin Gáborról, hát elcsodálkozik, hogy még a krisztusi kort sem élte meg, 32 évesen gyilkolták meg, hogy micsoda szellemi, lelki hagyatékot tudott felmutatni, és hát most ennek a megismertetése, kidolgozása folyamatban van.
Az egyházmegyei szakasza a boldoggá váltásnak most kezdődött, ugye? És hát a vértanúságnál még csoda se kell ahhoz, hogy oltára emeljék, tehát nagy esély van rá, hogy ez egy viszonylag gyors ügy lesz.
Igen, Erdő Péter bíboros úr is pontosan ezt említette, de Paula Flávio atya apostulátor, jó magam a teológiai cenzor lennék, Gárdonyi Máté atya pedig a történeti szakértő ebben az eljárásban. És a gyűjtjük össze azokat az emlékezéseket, hiszen Bíboros úr azt mondta, hogy a másodlagos tanú is tanú. Tehát nagyon sok olyan zsidó testvérünk van, aki elhagyta az országot, akiknek a gyermekei nagyon is emlékeznek Ervin Gáborra. Hiszen a családi elbeszélésekben őt felemlítették. És már 5-6 helyről, Ausztráliából, Angliából, Amerikából is érkeztek tanúvallomások, amelyben mindegyik a hősies helytállását, az embermentést és a szellemi nagyságát emelte ki.
Akinek füle van, hallja meg, tehát akinek a családi legendáriumában szerepel Ervin Gábor, keresse meg az egyházmegyei érintetteket, az üggyel foglalkozókat.
Igen, pontosan ezt kérte Erdő Péter bíboros úr nagy csütörtökön, a délelőtti krizmamisén, amikor emlékképeket is osztott ki, és a papi körlevélben is pontosan ez áll, hogy az emlékezők, azok jutassák el tanúságtételüket a apostulátorhoz.
Ez egy nagy gazdagság, hogy ilyen személyek emléke elevenné válik. 1912 és 1944 között élt Ervin Gábor, kaptam itt most egy szentképet, ahol az ima meghallgatás kérés is ott van, tehát van egy imádság. Befejezésül megkérném Kránic Mihály professzorurat, hogy ezt az imádságot olvassa el nekünk.
Mennyei atyánk, szenteltessék meg a te neved. A te nevedet szentelik meg a vértanuk, akik irántad és embertársaik iránt szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja Ervin Gábor katolikus hite alapján mentette az üldözötteket, ezért vállalta a szenvedést és a halált. Attól, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Kránic Mihály teológia professzorral beszélgettünk Ervin Gábor boldoggáltatási ügyéről. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunkban képzeletben a Betesda fürdőbe utaztunk, ahol Jézus egyik csodájának voltunk a szemtanúi. Láttuk, hogy Jézus nem csak szavakkal tanít, nem csak beszél, szép gondolatokat fogalmaz meg a szeretetről, szép szavakat mond, hanem cselekszik, a szükségben lévő segítségére siet. A Betesda fürdőbe Jézus egy bénát gyógyított meg. Jézus ezzel a csodájával is tanúságot tesz. De miről is tesz tanúságot? Mit igazolnak a csodák? Vajon a konkrét történeten túl tudjuk-e értelmezni ezeket az eseményeket? Vajon van-e üzenete ezeknek a rendkívüli történeteknek ma is? És vajon személyes életünkben milyen jelentést kapnak ezek a különleges csodatörténetek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai adásban. Azt mondtuk, hogy Jézus a csodáival tanít bennünket. Mire tanítanak bennünket a csodák? Miről tanúskodnak ezek a csodatörténetek?
Isten hatalmáról, az irgalmasság cselekedeteiről.
Igen, ugye látjuk, hogy Jézus betegeket gyógyít, halottat támaszt fel, vagy jól lakat embereket. Aztán miről tesznek még tanúságot ezek a történetek?
Isten mellettünk el, így velünk van, az ő végtelen szeretetéről.
Igen, ezt is látjuk, hogy Jézus nem csak, amikor csodát tesz, nem csak úgy éppen, hogy jobban lesznek az emberek, hanem igazából az egész életük megváltozik. Olyan dolgok történnek velük, amik átformálják az egész életüket. Hogyan hatnak ezek az események a résztvevőkre?
Ösztönzi őket, hogy soha ne adják fel, mert mindig van remény.
Igen.
És hát, hogy Istennel semmi nem lehetetlen.
Azt mondhatjuk, hogy a csodatörténetekben olyan jelképes cselekedeteket látunk, amelyek túlmutatnak önmagukon, feltárják előttünk Isten valóságát és a megváltás titkát. Arra kérlek benneteket, hogy a csodálatos kenyérszaporítás történetén keresztül próbáljunk meg megérteni és felfedezni Isten titokzatos valóságát és jelenlétét a világban. Bea, kérlek, olvasd fel a történetet. Először figyeljük meg a körülményeket, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történik az esemény, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Az apostolok visszatértek, és elbeszéltek neki mindent, amit csak tettek. Ekkor elvonult velük egy magányos helyre, Betsaida városa mellé, hogy egyedül legyenek. De a nép megtudta, és utána ment. Barátságosan fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította a gyógyulásra szorulókat. A nap már lenyugvóban volt, oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba és tanyákra, megszálljanak és ennivalót keressenek, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, felelték, el kellene mennünk, hogy élelmet vegyünk ennyi népnek. Mint egy 5000 férfi volt ott, akkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket csoportonként 50-ével, úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Ezután fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre és megáldotta azokat. Majd megtörte és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze.
No, mit tudunk meg az esemény idejéről? Az evangéliumi események sorába hogyan illeszkedik ez a történet? Ott az első mondat kicsit segít nekünk ebben. Mi derül abból ki? Hogy előzetesen ezek az apostolok valahol voltak, és ugye a történet szituációja az, hogy igazából tulajdonképpen most egy meetingre készül Jézus a tanítványaival, Betsaida mellett, arra készülnek, hogy megbeszéljék az eseményeket. Mert hogy előtte Jézus szétküldte a tanítványokat, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsanak betegeket. Talán ez az első ilyen missziós útja a tanítványoknak. És Jézus és a tanítványai az út tapasztalatait akarják megbeszélni Betszajdában. A szöveg sejteti, hogy mind Jézus, mind a tanítványok sikerrel jártak, népszerűek voltak, és hogy Jézus a tömegek voltak kíváncsiak. Ez egy ilyen sikeres út volt. Olyannyira, hogy aztán folytatódik a történet, hogy maga Heródes, a negyedes fejedelem is hallott mindarról, ami történt, és nyugtalanság fogta el. Feltette ő is a kérdést, és azon töprengett, hogy vajon ki lehet az, akiről ilyeneket hall. Látni akarta Jézust. Hogy látjuk, hogy Jézus nem csak népszerű volt, nem csak nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, hanem itt tulajdonképpen már egyfajta közéleti szerepet is betölt. Talán mondhatjuk, hogy szinte politikai tényezővé vált. És ezek után találkozunk a csodálatos kenyérszaporítás történetével, ahol látjuk, hogy szintén nagy tömeg veszi körül Jézust. És a történet után pedig, amikor Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, akkor Jézus tőlük kérdezi meg, hogy kinek tartanak engem az emberek. Ugye az az érdekes, hogy ezzel foglalkozik a történetnek az előzménye, és hogy kicsoda Jézus. Heródes is ezt kérdezi, hogy kicsoda Jézus. Az emberek is ezen gondolkodnak, hogy ki lehet ő, és Jézus a történet után felteszi a kérdést a tanítványoknak. Tehát a történet egy olyan értelmezési keretbe illeszkedik, amely arra a kérdések keresi a választ, hogy ki Jézus. Talán ez a történet arra vezet el bennünket, hogy mi is választ kapjunk erre a kérdésre. Kinek tartják az emberek Jézust, mit gondolnak róla a tanítványok, a tömeg, Heródes. És a legfontosabb, amit Jézus igazából tőlünk, mint távoli szemlélőktől is megkérdez, hogy hát ti kinek tartotok engem? Erre a kérdésre az apostolok közül majd Péter fog válaszolni. Most nem is árulom el nektek Péter választát, majd az adás végén megfogalmazzuk mi is a saját választainkat, és természetesen megkérdezzük Pétert mi is, hogy na, főapostol, te kinek tartottad a mestert? Mit mondtál neki akkor? Jézus segít bennünket a személyét körülvelő értetlenség és titok megértésében. Az apostolokhoz intézett kérdés után, ugye, hogy hát ti kinek tartotok engem, Jézus még tesz egy fontos megjegyzést, azt mondja magáról, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Jézus megjövendőli itt a szenvedését és a halálát. Ez látszólag nem nagyon illeszkedik a kenyérszaporítás csodájához, Jézus népszerűségéhez, Jézus isteni kiválasztottságához, felkentségéhez. Senki sem számított egy olyan megváltóra, aki meg fog halni, aki erőszakos halált fog elszenvedni. De ha arra gondolunk, amit eredendően keresünk ebben a történetben, és általában a csodákban, Isten valóságát és a megváltás titkát, akkor bizony nagy segítség lesz az számunkra, hogy Jézus saját szenvedéséről és haláláról beszél. Azért beszél, hogy Jézus csodatevő, isteni hatalmán túl megértsük szenvedésének és feltámadásának, a megváltásunknak a titkát is. Hogy felismerjük, hogy ő Isten báránya, hogy felismerjük benne Isten szenvedő szolgáját. Találtok-e a csodálatos kenyérszaporítás szövegében olyan részletet, ami utal Jézus önátadására, az utolsó napok eseményére?
Majd megtörte is tanítványainak adta, amikor a kenyereket szítoztották a népnek az előtt, ezeket a szavakat.
Igen.
Mondta ő is.
Hol találkozunk ezzel a jelenettel?
Utolsó vacsoránál.
Az utolsó vacsoránál. Nem véletlenül van ez ebben a történetben. Amit itt látunk, amit Bianca mondott, amit a nagy tömeg előtt történik meg, ugyanazokat a szavakat halljuk majd az utolsó vacsorán, ugyanezeket a szavakat halljuk a Szent Misén is. És nem más ez itt, mint az eukarisztia, az oltári szentség előképe ebben a történetben. A történetből kiderül a helyszín is, hogy hol vagyunk.
Betszajda városa mellett.
Igen, 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 és mit ír még róla a szöveg? Milyen hely ez? No, zárulj ebbe meg.
Elhagyatott hely.
Egy elhagyatott magányos hely. Lakott településtől messzi hely, hogy el kell engedni az embereket, hogy élelem után nézzenek. Nincs ott az sarkon egy kis bolt, vagy valami, ahol ezt meg tudnák oldani. Egyébként ez a genezáreti tó partján fekvő halászfalu, és emellett nyilván kicsit távolabb lehetett egy ilyen magányos hely. Ugye, ahogy mondtuk, Jézus igazából itt arra készül, hogy elvonul a tanítványaival együtt, és megbeszélik az előző napok történeteit. Így alakul aztán a történet?
Nem.
Nem, nem. Ugye a valóság az átírja ezt a tervet. Mit tudunk meg a szereplőkről?
Jézus a tanítványa is ugye a nagy tömeg, aki követi őt, aki ugyanúgy.
Igen, 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 igen. Hányan vannak körülbelül?
5000 férfi tömít.
Igen, igen, igen. Mit gondolod, miért fontos az, hogy itt leírják, hogy 5000 ember? 5000 férfi voltak aztán még asszonyok, meg gyerekek is?
Szemlélteti, hogy milyen sokan voltak.
Igen, részben szemlélteti, hogy sokan vannak, igen, egészen biztos. Illetve vannak még számadatok ebbe a történetbe, ugye?
Hogy a végén 12 kosárnyi kenyér maradék maradt.
Igen, és még előtte is, hogy mennyiből maradt 12 kosárnyi?
5 kenyér és 2 darab hal volt.
Miért szerepelnek ilyen pontosan ezek a számadatok itt a történetben? Ugye nyilván itt az író részéről egy szándékoltság van.
Hogy még inkább megmutassa, hogy mekkora ereje van Jézusnak, hogy milyen csodákra képes. Még inkább kihangsúlyozza ezt.
Igen, igen, ezzel szemlélteti Jézusnak az istenségét, igen, az isteni erejét. Azt is mondhatnánk, hogy a határtalan szeretetét igazából, ugye? Mert hogy az, hogy ilyen sok maradék marad, az nem csak azt jelenti, hogy hú, mekkora nagy Isten, hogy ilyen sok kenyeret tud csinálni, hanem hogy túláradó bőséggel ajándékozza meg az ott lévőket. Nincsen kiszámolva, hogy na akkor 5 deka, mint ugye nálunk itt a mezdán, hogy egy fejedag az 5 deka is, meg nem tudom micsoda, hanem túláradó bőséggel ajándékoz Jézus. Azon felül, mint amit elvárunk, mint amit megérdemelnénk. No, és végül mi az a szükséghelyzet, amiben Jézus beavatkozik, amin segít?
Hogy legyen elég élelem így minden embernek, aki ott van ezen az elhagyatott helyen.
Jézus ezt így magától felfedezi ebben a történetben, hogy?
Nem. Nem. Így a tanítványok mondják neki.
Igen, a tanítványok kezdenek el aggodalmaskodni, hogy jaj, valamit csináljunk már. Arra kérlek most benneteket, hogy mindenki válasszon egy szót, egy kifejezést, ami megfogta a történetben, ami szíven ütötte, megszólította, esetleg amit nem ért, vagy amivel nem ért egyet. Bianca, megvan?
Engem azt fogott meg benne, hogy ez a kettő szó, hogy magányos hely. És...
Jó, várjál. Jó, most meghallgatjuk Beát, hogy neki mi a választott szava.
Hogy barátságosan fogadta őket.
Igen, én meg azt választom, hogy ti adjatok. Jó, Bianca, azt választottad, hogy magányos helyre. No, mit jelent számodra ez a magányos hely, amivel itt találkozunk?
Itt is ugye az lett volna a lényege, hogy miért oda mentek, hogy át tudják beszélni az előző eseményeket, amik történtek, amik tapasztaltak is. Nekem ez egy kicsit a saját életemre is rávető, hogy esténként én például szeretem átgondolni az aznapi dolgokat, vagy nagyon szeretem, amikor csak egy kicsit ki tudok ülni valahova, mikor süt a nap, és végig tudom gondolni, hogy mi az, amin tudok változtatni, hogy még jobb legyen, és tudjak előrelépni.
Igen, milyen érdekes, hogy erre a csendre Jézusnak is szüksége volt. És tudjuk, hogy amikor fontos fordulópontok előtt állt az élete, akkor ő mindig elvonult. De látjuk, hogy ezek szerint nem csak előtte, hanem utána. Utána is szeretett elvonulni, kicsit eltávolodni a tömegtől, a zajtól, és úgy átgondolni azt, ami történt vele, történt a környezetével. Bea, te pedig azt választottad, hogy segítsen nekem Bea.
Barátságosan fogadta őket. Engem azért fogadt meg ez, mert hát így ez is azt mutatja, hogy Jézus az bármikor lehet fordulni, és nem fog visszautasítani. Akkor sem, hogyha benne elvonul.
Igen, pedig nem erre készült valószínűleg, ugye? Ez nekem is tetszik ebben a történetben, hogy megfeledkezik magáról. Én pedig azt választottam, hogy ti adjatok. Nekem ebbe azt fogott meg, hogy tulajdonképpen itt Jézus aktív részeseivé tesz bennünket, illetve a tanítványait ennek a csodának. Hiszen gondoljatok bele, hogyha a tanítványok nem engedelmeskednek neki, akkor igazából nincsen csoda. Hogy ez annyira szép, hogy Isten számít a mi közre működésünkre. Így aztán az ott lévő tanítványok is megtanulhatták Jézustól, hogy ne várjanak mindent tőle. Ők is tegyék meg azt, ami tőlük telik. És milyen szép, hogy Isten minden hatósága nem zárja ki, és nem teszi fölöslegessé az emberi erőfeszítéseinket a földi életről való gondoskodásban. Ez a történet, ahogy mondtuk, arról is szól, hogy kicsoda Jézus, és hogy valószínűleg a tanítványok ismerik őt. Mert hogy ismerik Jézus, bíznak benne, hisznek neki, így aztán engedelmeskednek is neki. Bár azért van ellenvetésük a tanítványoknak, de mégis engedelmeskednek aztán Jézusnak. Szerintem csináljunk még egy kört, válasszunk még mindnyájan egy-egy szót, ami érdekes lehet ebben a történetben. Bea, találtál?
Ez, hogy jól laktak.
Igen, Bianca?
Tanítványainak adta.
Én pedig azt választom, hogy csak. No, Bea?
Én azért választottam ezt, mert ugye ez mutatja azt, hogy nem csak annyit ettek, hogy éppen elég legyen, hanem tényleg így jól laktak, és hogy Jézus nem sajnálta tőlük, hogy bőségesen adott nekik. És hogy ennyire szereti őket.
Igen, ez olyan hihetetlen, nem? Ami mi kis méricskélő szeretetünkhöz képest, hogy Jézus tényleg csodákat tesz, nem csak olyan értelemben, hogy nagy dolgokat, hanem hogy felülmúl minden emberi elképzelést. Bianca?
Hát számomra ez azt jelenti, hogy nem önmaga volt neki a legelső, hanem nem amikor a rengeteg kenyér és élelem árat volt, nem ő vette el belőle ezt, hanem az volt a legelső dolga, hogy másoknak adta, hogy számára a tanítványa és azok az emberek, akik körülötte voltak, sokkal előrébb vannak az értékrendjében, mint önmaga. És hasonlóan, ahogy Bea mondta, ez is a szeretetét mutatja.
Igen, és ez annyira szép, hogy ugye úgy kezdi itt is, hogy áldást ad. hogy ez az áldás, ami szinte megsokszorosít, ami gazdagít, és utána a szeretet cselekedetét teszi, hogy amiből már bőség van, sok van, hogy a javakat, hogy elosztja. A szeretet mindig ajándékoz, mindig megoszt másokkal. Én pedig azt választottam, hogy csak. Ugye ezt a tanítványok mondják, amikor Jézus felszólítja őket, hogy na, akkor ti menjetek, adjatok nekik enni, és akkor ott az ellenvetés, hogy csak. És én ebbe így felismerem magunkat, vagy önmagamat, hogy hát van egy ilyen probléma, amit meg kell oldanom. És akkor én már így elkezdek gondolkodni, hogy ennyi ide, ennyi oda, így úgy, amúgy, mint hogy a tanítványok is, hogy megvannak a válaszuk, hogy hát ennyi kenyerünk van, ennyi, nem tudom, micsoda halunk, ugye előtte ők már kitalálták a megoldást, hogy mit fognak csinálni, hazaengedik a népet, vagy legalábbis a városba, hogy mindenki gondoskodjon magáról, hogy milyen érdekes, hogy Jézus mást kér tőlük. Ugye felszólítja őket arra, hogy valami új módon cselekedjenek. És végülis a Jézus által felkínált út nem várt eredményt, nem várt bőséget hoz. Az isteni közreműködés csodás útja új lehetőségeket tár fel az emberek előtt. Isten mindig a legnehezebb helyzetekben is segít nekünk. Amikor mi emberileg már nem látunk kiutat, az isteni közbeavatkozás valamilyen módon megoldja a helyzetet. És ezt a közbeavatkozást nevezzük csodának. Isten valójában mindig ott és akkor segít, amikor emberi erőnk már kevésnek bizonyul. Ugye itt a kérdés csak igazából az, hogy felismerjük-e ezt a lehetőséget, hogy hiszünk-e Jézusnak, adunk-e neki teret az életünkben, hogy csodát tegyen, vagy megragadunk ott, hogy de hát csak. Milyennek ismertük meg Jézust, és rajta keresztül Istent ebben a történetben?
Gondoskodó szeretettel fordul az emberekhez.
Igen?
Hogy határtalanul ajándékozó, nem értem szerint is, és nem személyválogató, hanem mindenkinek egyformán ad is ugyanannyit.
Ugye itt, ahogy a Bianca mondta, hogy ebben a kenyér törés gesztusában ismerjük föl őt, mint ahogy majd a feltámadás után is ebben ismerik őt fel a tanítványok. Milyen érdekes ez is, ugye? Ugye látjuk, hogy itt most nem egy betegség fölött van hatalma, hanem az anyag fölött. És látjuk, hogy felismertük őt az eukarisztiában is, hogy ő egy olyan Isten, aki életét adja értünk. Olyan, aki a végsőkig elmegy értünk. Ugye ezt majd húsvétkor látjuk a szenvedésben és halálában. Aki teljes sorsközösséget vállal értünk. Ugye ő a bűntelen, magára veszi a bűneink következményeit. És olyan Isten, aki megszabadít bennünket saját korlátainktól, félelmeinktől, végülis a bűnfogságából. No, hogyha találkoznátok Jézussal, és megkérdezné tőletek is, amit a tanítványoktól, hogy hát ti kinek tartotok engem, akkor mit válaszolnátok erre a kérdésre? Ki számotokra Jézus?
Tudom, hogy nem egy szokványos megnevezése, de talán annyit tudnék neki mondani, hogy ő az emberiség aranyhala, idézőjelesen, mert az aranyhalra mindig azt mondjuk, hogy szerencsét hoz, és úgymond ő a szerencse számunkra a legnagyobb csoda, aki mindig segít, és otthon is támogat.
De jó, nagyon jó képet használtál. Bea?
Tulajdonképpen olyan, mint egy jó szülő, hogy így mindig ott van, hogyha kell, tanácsokkal lát, nem sajnál, és szeret.
Nekem is ez jutott eszembe, hogy mint egy atya, aki igazából fenntart minket, a tenyerén hordoz minket, aki támogat minket a növekedésben, aki táplál minket, aki egészen biztos, hogy mindig a javunkat akarja, ki igazából értünk él, értünk dolgozik. No, Péter, ő a következő választ adta a mesterének. Péter így válaszolt Jézusnak, amikor megkérdezte tőle Jézus, hogy hát kinek tartotok ti engem? Azt mondta Péter, az Isten fölkentjének. Ezzel utal Péter Jézus királyi főpapi hatalmára, különleges kapcsolatára Istennel, és megvallja, hogy Jézus a végső idők szabadítója, akit a próféták megígértek. Azért szerintem ez nagy dolog, hogy Péter akkor felismeri benne azt a Isten emberét, akit az írások megígértek. A tanítványok ebben a történetben beismerik, hogy mennyire kevés az, amiük van. Csupán 5 kenyér és 2 hal, amivel ők nem sokat tudnak kezdeni. de ebből a kevésből végül nagy bőség lesz. Ha beismerjük Isten előtt kicsinységünket, akkor ő minket is fel tud használni nagyszerű terveinek megvalósításához. Az igazi bölcsesség Isten ismeretének birtokában új lehetőségek tárulnak fel előttünk. Adásunk végén forduljunk bizalommal az Úrhoz.
Urunk Jézus Krisztus, Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet Te mutatsz nekünk, s amelyen Te vezetsz minket az üdvösség felé. Amen. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 30